Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit és nézőit. Mai vendégünk egy rendkívül inspiráló könyvszerzője. Túróci Bertalan az élő példa arra, hogyha minden energiát megmozgatunk, és tudatosan haladunk a kitűzött cél felé, akkor borítékolható a siker. Hogy az akaraterő mindent le tud győzni. És tényleg mindent. Bertalan megküzdött egy áttétes rákkal, és győztesen, megerősödve jött ki a küzdelemből. Erről és a futás erejéről szól a Futni, Hinni, Élni című könyve, ami a könyvesboltokban is megkapható, de az Amazonon például már angolul is elérhető. Erről beszélgetünk. Szervusz, Bertalan. És akkor most bemutatjuk, hogy miről is szól ez a podcast a kedves hallgatóinknak és olyan nézőknek, akik még nem hallgattak eddig bennünket.
Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Na hát vágjunk is bele. Ott kezdeném, hogy hogy megy most a futás, mesélj erről a történetről, hogy most milyen eredményeid vannak, mire készülsz.
Most éppen visszatérőben vagyok, nem végkeződött az alapozás a Belszatlétikában, ahol versenyszerűen üzem a hosszú távfutást 2018 óta, csak most egy ilyen közel egy évi húzódó Achilles gyulladás miatt kellett kihagynom a kezdést. És ennek azért volt fontos jelentősége a 18-as dátumnak, mert egy lélektani jelentősége volt ugye itt a gyógyuláshoz kötődően, és azóta a futást azt minden napom részével. Néhány hét múlva kezdhetem majd az alapozást is.
Hiszen nagyban összefügg nyilván a mozgás, vagy a futás, a gyógyulás, erről fogunk majd beszélgetni, meg hát erről szól a könyved tulajdonképpen, de kezdjük az elején. Ugye leírod a könyvedben, hogy honnan indultál, honnan jöttél, Rákóczi falváról küzdötted föl magad, ha mondhatom így, oda, ahova most vagy, és ott fát vágva, kukoricát kapálva, gondoltad-e, hogy egykor majd könyvet fogsz írni?
Ott abszolút nem fordult ez még meg a fejemben. Igazából egyfajta kitörési lehetőségként tekintettem a tanulásra akkoriban Rákóczi falván, amikor felnőttem, az első 20 évemet ott töltöttem, hogy ez egy szólnak mellett egy kis falu, vagyis hogy néhány éve már azért várossá nyilvánították.
Igen.
És igen. Tehát hogy nem is feltétlen Rákóczi falváról való kiszakadásban gondolkoztam, hanem abból a korlátozott gondolatvilágból, amelyben magamat ringattam, ott tényleg így a hátsó kertben, amikor vágtam a fát, azon gondolkoztam, hogy mi az, amit tehetnék annak érdekében, hogy valamivel hozzájáruljak én is így a világhoz, vagy az emberiséghez. Mert ugye láttam közben a tévében, hallattam a rádióban, olvastam a könyvekben az ilyen felfedezésekről, kutatásokról, tudósokról, és tudtam, hogy annál azért többről szól az élet, mint hogy én ott hátul kapálom a kukoricát, vágom a fát, meg így szedjük a dinnyét, meggyet, tehát ilyen nyári munkákat végeztünk legfőképpen, meg a háztartás körüli munkákat. És a tanulás volt számomra, ami egyrészt hatalmas nagy flow élményt jelentett, amiről így a könyvben is nagyon sokat mesélek, nem csak a tanulás, hanem a sport tekintetében is. Illetve nem csak flow élmény volt számomra, hanem egy szakadási lehetőség.
Azzal együtt, hogy megírod, hogy egyébként az a munka, amit ott elvégeztél kert végébe, vagy a földeken, az is mennyiben hozzájárult ahhoz, hogy sikereket érjél, tehát hogy nem arról volt szó, hogy te azért akartál onnan eljönni, mert nem akartál többé dolgozni, hanem megtanított azért egy gondolkodásmódra.
Persze. Én a mai napig egyfajta ilyen falusi paraszlegénynek gondolom magam, aki felkerült Budapestre, tehát most már néhány éve Budapesten élek, ugye itt a kollégiumba kezdtem egy 5-6 évig, amíg az egyetem alapképzés, mesterképzés le nem ment, azóta költöztem át itt Pesten belül, de mai napig nagyon szívesen hazajárok Rákóczi falvára a szülőkhöz, és ott a házunk előtt van ez a hatalmas nagy szántóföld, amit a könyvben is említettem, hogy ott a kombájnok meg a traktorok szoktak ilyen aratás, meg szántás, meg mindenfélét végezni, és gyerekkoromban nekem az volt még az egyik nagy álmom, hogy majd kombájn vezető leszek, meg traktoros, és ahogy ugye nekem is a tanulás segítségével kezdett kinyílni a látóköröm. Jöttem rá, hogy én például az ilyen mérnöki tudományokban nagyon szívesen beleásnám magam, mert elképzelni nem tudtam, hogy hogyan működik mondjuk körülöttünk a környezet, vagy a természet, a tévé, a rádió, a számítógép, és egyrészt ugye kiszakadási lehetőségként tekintettem a tanulásra, másrészt pedig a szenvedély és kíváncsiságomat próbáltam kielégíteni általa.
Uh-huh. És akkor hogyan jött ebből a könyv, mert a cél megvan, hogy mit szerettél volna csinálni, kimozdulni, kilépni ebből a dologból. Ugye hát tudjuk, hogy mi történt veled, mert tudjuk, aki majd elolvassa, meg tudja, de akkor hogy lett könyv? Miért lett könyv? Miért döntöttél úgy, hogy megírod? Ugye jött egy betegség, ami kőkemény helyzet az életedbe, egy hatalmas kihívás, talán a legnagyobb, amit eddig megugrottál. Erről mesélj kérlek, hogy hogyan igen, lett ebből futni, hinni, élni.
A történetnek legyen egy kis híve, ugye Rákóczi falván tartottunk, az első 20 évemet ott éltem, ugye már Szolnokra jártam gimnáziumba, és a fizika, matek nagyon-nagyon érdekelt, elhatároztam, hogy mérnöki pályára megyek tovább, a Budapesti Műszaki Egyetemre nyertem felvételt, és ott diagnosztizáltak igazából egy olyan betegséggel, amivel meg kellett küzdenem, miközben végeztem az egyetemi tanulmányaimat, és nem akartam feladni így a gyerekkori álmaimat sem, és pont az a mentalitás, amit otthonról hoztam, ez a dolgozunk, meg munkás mentalitás, úgymond, ezt én átültettem később a tanulmányaimba is, és semmilyen körülmények között nem voltam hajlandó azt sem feladni, hiszen nem is ezt tanították szüleim, és nem is ezt hoztam otthonról. Úgyhogy tehát itt ezt a részét elárulhatom, mert a könyvből ez nem sok mindent fog leszpoilerezni, úgymond, és a borítóról is ugye abszolút egyből feltűnik, hogy egy rossz indulatú daganattal kellett megküzdenem, kemoterápiás kezelést kaptam, és ugye itt a hajam is kihullott, kórházba jártam heteken, hónapokon keresztül, de mellette párhuzamosan a Műszaki Egyetemen is az előadásokra, laborgyakorlatokra, az ELTE-i dolgozatokra, két Henninger csillapítót betoltam, tehát küzdöttem a gyerekkori álmaim felé vezető úton továbbra is, és a könyvnek ugye a fő történetét, vagy az ihletét ez adta. 2015-ben meggyógyultam, de attól, hogy testileg megtörténik a gyógyulás, ugye itt az orvosok és a gyógyszeres kezelés, a kemoterápiás kezelés hatására, az csak egy része a gyógyulásnak. Én úgy éreztem, hogy a lelki gyógyulás része az még hátra van, és körülbelül még 2-3 évig is eltartott, még én összetudtam magamat szedni, miután ugye fizikailag meggyógyultam, és 18-ban csatlakoztam a beszélgetés elején említett be az atlétika hosszú távfutó, és egy futóegyesülethez, és ekkor elkezdtem egy edzésnaplóban vezetni a futás által gyűjtött emlékeket, akár korábbra a kezelésem alatt, vagy hogy én a futással korábban készültem arra is, hogyha ennek a betegségnek bármilyen kimenetele is lett, akkor fel legyek készülve mindenre, és ezeket az érzelmeket egy másfél-két év után az edzésnaplóm alapján egy könyv formájába is átültettem, és gyakorlatilag így született meg a Futni, Hinni, Élni című könyv.
Ami messze több, mint egy terápiás könyv, mert ebben most azt is gondolhatnánk, hogy akkor te leírtad, ami veled történt, feldolgoztad egy könyvben, ugye többen dolgoznak fel traumát könyvformájából, de azért ez nem csak erről szól, hanem egészen sokat lehet belőle tanulni. De adódik a kérdés, kinek szól ez a könyv? Ki olvassa el? Mit gondolsz? Vagy eddig mik a visszajelzések ezzel kapcsolatban? Kiket talált meg?
Igen, hát több száz visszajelzés érkezett itt az elmúlt 3-4 évben, mióta kiadtuk a könyvet. Nem csak betegséggel kapcsolatban jöttek visszajelzések, tehát hogy nem csak mondjuk sorstársak vagy olyan emberek olvassák a könyvet, a visszajelzések alapján, akik valamilyen egészségügyi problémával küzdenek, tehát hogy teljesen egészséges emberek is. Valaki például mondta, hogy régóta szeretett már volna elkezdeni sportolni, és akkor a könyv hatására másnap elment, vett egy futócipőt, és azóta is hatalmas nagy flóban rendszeresen jár kifutni. Természetesen voltak olyanok, akik mondjuk szintén gyógyultak rákból, és akkor nekik is ez egy ilyen nagyon jó pozitív történet volt, voltak olyanok, akik még most vannak a gyújulás felé vezető úton, nekik pedig ez egy fényt jelentett az alagút végén, de például egyetemi hallgatótársaimtól is jöttek olyan visszajelzések, hogy teljesen így sporttól meg egészségügyi állapottól függetlenül, hogy valaki már ott akarta hagyni az egyetemet, de csak azért, mert látta, hogy olvasta a könyvben, hogy én még kemoterápiás kezelés mellett is bejártam vizsgázni meg ZH-ra, ez neki egy olyan inspirációt adott, hogy azóta ő is folytatja az egyetemet, végzett a vizsgaidőszakkal, és túl tudott lendülni ezen a nehézségen. Illetve a könyvnek a másik részében egyfajta tudománykommunikációs rész van a futásról és a flow élményről, vagy általában véve inkább a sportról, nem is csak a futásról. Ez most ugye nagyon aktuális is, néhány nappal ezelőtt halt meg ugye Csíkszentmihályi Mihály, aki a flow élmény és pozitív pszichológia egyik atya volt, és az ő munkásságaiból is rengeteget merítettem a könyvem megírásához is, és ugye ehhez a legmodernebb kutatási eredményeket vettem hozzá, amelyben szemelvejszes orvosok, orvosszakmai lektorálása segítette, hogy ez teljesen korrekt legyen orvosi szempontból is, de az egészet egy ilyen hétköznapi nyelven mesélem el, más utók történetei, vagy akár a saját történeteim által, tehát nem egy tudományos könyvről van szó.
Igen,
hanem inkább egy olvasmányosról, amelynek tehát az első része az én történetem egészen Rákóczi falváról a kukoricakapálásra mai napig a mérnöki tanulmányaimig, illetve az egyéb tevékenységig, a második része pedig az, hogy hogyan segíthet ez mindannyiunk számára gyakorlatilag egyfajta más szemléletmódot formálni.
Igen, és valóban mind tudományilag, mind az élvezetileg is nagyon jó ötvözetet gyúrtál, tehát tényleg egy jól olvasható könyv lett, úgyhogy mindenkinek ajánlom azt, hogy olvassa el. Még egy gombot itt megnyomok, amit egy fontos infót tartalmaz, kedves hallgatók, nézők.
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
Elhangzott már itt Csíkszentmihályi Mihály neve, de kérlek még mondj akár egy-két olyan könyvet, írót, akik inspiráltak téged, vagy akinek a gondolatait viszont olvashatjuk a soraidban.
Futós vagy sportpszichológiai vonalról is nagyon sok könyvnek a tapasztalatát próbáltam én is belesűríteni az én történetem által. Ezeknek a könyveknek a címét csak angolul fogom tudni most mondani, mert legfőképpen én is Amazonról e-book formájában angolul olvasom a könyveket. Például a How Bad Do You Want It című könyvből nagyon sokat inspirálódtam én is. Ugye nagyjából ezt magyarra úgy fordítanám, hogy mennyire akarod, ez a kérdés, és ez egy ilyen sportpszichológiai könyv, hogy nagyon sok tanulmányt végeztek akár hosszú távfutókon, vagy kerékpáros, vagy bármilyen állóképességi sportolókon, és azt tapasztalták, hogy gyakran már nem csak a fizikai korlátok szabnak határt az emberi teljesítménynek, hanem az, hogy ő fejben mennyire van ott, és mennyire hajlandó úgymond meghalni. És ez a szemléletmód, ami engem is nagyon jellemzett, nem csak a sportban, és a mai napig is jellemez, és én szeretném ebben a szemléletmódban, hogy élethez való hozzáállásban leélni a teljes életemet. Tehát, hogy itt tényleg az, hogy mit vagyunk hajlandóak megtenni, hogy most akár a személyes történetem által a gyógyulás érdekében, vagy a gyerekkori álmaink elérése érdekében, ugye nekem a mérnöki válás Rákóczi falváról indulva, utána a műegyetemen kemoterápiás kezelés mellett is, én szó szerint ugye hajlandó lettem volna meghalni azért, hogy az álmaimat beteljesítsem, és volt is egy ilyen mondata a kezelőorvosnak az onkológiai intézetben, amikor először nem akartam vállalni a kemoterápiás kezelést a gyerekkori álmaimra és a mérnöki álmaimra való hivatkozással, és mondta, hogy hát ez esetben a mérnöki diplomát sem fogom tudni átvenni, mert egy éven belül meghalhatok. És ez volt az a pillanat, amikor félve írtam alá beleegyező nyilatkozatot, de ugye saját felelősségre kiálltam az intézetből, a műegyetemet látogattam. És ez a szemléletmód, amit korábban akár ezeknek a könyveknek az olvasása által én is így megtapasztaltam, illetve a saját életemben is korábban is ezt képviseltem. Ezt próbálom én is megosztani a saját történetemben, a Puzsi Zsinyi című könyvben.
Ez így remekül hangzik, de tényleg mindez, próbálok úgy beszélgetni most veled, hogy ne spoilerezzünk el sokat a könyvből, ez egy nagyon erős része a könyvnek, amit most elmondtál is, és igen, tehát ott, hogy egy ilyen akadályt is le kell küzdeni, de gyakorlatilag tényleg az, hogy mindig a célod lebeg a szemed előtt, tehát nem állsz ebbe, vagy nem ragadsz bele ebbe a helyzetbe úgy, hogy akkor most valamiféle világvége van, hanem van egy újabb helyzet, amit fel kell dolgozni, le kell küzdeni, ez baromi erős, és tényleg gratulálok hozzá, ez egy példamutató gondolkodásmód, filozófia, és...
Ez még egy gondolatot hozzá.
Mondd csak.
Hogy ugye a futások által sokan vannak így ezzel a futók, vagy akár bármilyen sportoló, hogy ő nem csak a mondjuk a fizikai állóképességét edzi, hanem kicsit így a lelki állóképességét is, tehát pont azt a szemléletmódot próbálja elsajátítani és később átültetni az élet többi területére is, ami segít neki abban, hogyha bármilyen nehézséget hoz az élet, akkor az legyen az első dolga az embernek, hogy feladja. Ugye én ezt a futásban találtam meg, de valaki mondjuk teljesen más sportban, vagy teljesen más tevékenységben, ahol ő ezt a szemléletmódot el tudja sajátítani, és ennek az élettani hátteréről is írok a könyvben, hogy ez konkrétan hogy lehet megvalósítani, és egyfajta ilyen gyakorlati útmutató is ahhoz, hogy így az álmaink felé vezető úton, hogyha jönnek a nehézségek, akkor hogyan tudunk megküzdeni azokkal, és itt a szóélménynek hatalmas szerepe van a megküzdésben is.
Ezt én is tanúsíthatom, bár én azért még főleg hozzád képest erősen hobbifutó vagyok, a jó kis túlsója futó ember, de 5-10 kilométereket futok, de elképesztően sokat tud adni az embernek a futás, a mozgás, tehát valóban tényleg ott úgy kezdődött, hogy lefutottam 300 métert, és meghaltam, és azt mondtam, hogy ebből itt sose lesz egy kilométer sem. Ott már azóta 13 a legtöbb, tehát elképesztően. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy tessék egy jó cipőt venni, és kipróbálni, és elindulni, és nagyon sokat segít a mozgás. Úgyhogy igen, visszatérve a te történetedhez, ez most itt a lényeges, hogy a könyvért mit tettél, akkor segíts nekünk, hiszen sokan hallgatnak bennünket írók, azok, akik kiadták akár saját maguk, akár kiadóval a könyveiket, és szeretnék ezt népszerűsíteni. Szóval ez a nagy céltudatosság és ez a profizmus, ami jellemezte eddig a feladatok megoldását, ez hogyan jött le a könyv menedzselésében? Gondolok itt arra, hogy milyen felületeken értékesítesz, milyen marketing tevékenységet tudsz mellé tenni, tehát hogy mutat ez a céltudatosság a könyv menedzselésben?
Ez egy hatalmas csapatmunka egyébként. Én próbálok kitérni minden egyes aspektusára ennek a könyvkiadásnak. Ugye az alap ötlet, amiért könyvet szerettem volna írni a történetembe, hogy korábban csatlakoztam rákállás kampányokhoz, jártam be akár onkológiai intézetbe, vagy rendezvényekre, előadásokra, hogy mindenkinek a történetem átadása által egyfajta inspirációt tudjak nyújtani, de hogy így kevés ember sikerült elérni, hiszen itt nekem mindig fizikailag ott kellett, nem utazással, az ottani teendőkkel órák teltek el, és hogy ezt mondjuk éveken keresztül, ha csinálja az ember, akkor már gyakorlatilag a hétvégéből, a családtól, a barátaitól veszi el az időt, de mégis szerettem volna, hogyha nagyon sokakhoz eljut ez a történet, mert nekem is például Rakoncai Gábornak az Extrém című könyveinek a története volt az, ami egyfajta plusz löketet adott az életben, és emiatt tudtam túllendülni a nehézségeken, a gyógyulásom után már, és én is szerettem volna minél több emberhez eljuttatni ezt az üzenetet, amit a könyvben is megfogalmaztam. És onnantól kezdve, hogy megszületett a kézirat, amit korábban említettem, hogy a 18-ban beadsz atlétika, edzésnapló, két év alatt egy kézirattel formáltam ezt az elmúlt éveknek a történéseit, és ekkor jött az, hogy fogalmam sem volt, hogy hogyan kell könyvet kiadni, de egy ilyen fiatal baráti csapattal összeültünk, ahol van orvos barátom például a Szememes Egyetemről, aki a könyv orvoszatnak lektorálását végezte később, de egy kommunikációs szakember is, aki egyébként atléta barátom is, Genes Donát, illetve ugye dr. Mozsányi Szabolcs, aki az orvos szakmai lektor. Hárman így először nekiültünk, és tudtuk, hogy akkor itt a kézirat, ehhez utána kell szerkesztőt szereznünk, ugye szakmai lektorálás, korrektúrázás és ezeket a folyamatokat, amiket gyakorlatilag egy ilyen gyakorlati kézikönyvben, meg az internet segítségével, meg ugye egy-két író ismerősnek a segítségével összeszedtünk. Megszületett most még csak az a nyers verzió, ami szövegügyileg ugye végleges, és utána jött az a része, hogy ezt egy olyan köntösbe is öltöztessük, hogy ez egy teljesen befogadható történetté, kicsit majd ilyen magyar népesség történetté formálja az egészet. A könyvön belül egyébként van számos olyan grafika, ami az eredeti képek alapján készült, tehát itt jött egy grafikus kollégának is a segítsége, aki például a futós képekből, vagy ebből az orosz technikai eszközfejlesztésből, amit most itt pont megtaláltam a könyvben, ez egy szenzoros kesztyű, amelynek a történetét most bele sem megyek, mert nagyon hosszú. Ez egy eredeti kép alapján készült ennek is a grafikája. Tehát, hogy egy köntösbe öltöztettük, miután megszületett a végleges kézirat, utána ugye még egy körkorrektúrázás, és ez volt az a pillanat, amikor eljutott így az ismerősök által az ország egyik legnagyobb kiadójához, hogy ez a könyv megszületendőben van, és akkor vállalták volna a kiadását, viszont mivel itt már teljesen kész volt, ugye a szerkesztés, lektorálás, nyomdakész állapotban volt, grafikák el voltak készülve, tudtam, hogy ez az a borító, amiből abszolút nem tudnék engedni, és nyilván, hogyha egy kiadóval kell még egyezkedni, akkor valószínű, hogy ezeken még változtatni kellett volna. Úgyhogy ezért maradtunk a magánkiadás útvonalán, utána viszont bejutottuk ugye kb. 3/4 évbe a kiadás után az országos terjesztésbe is, viszont így válaszolva a kérdésedre, hogy milyen csatornákon vagyunk jelen, ugye ennek egy ilyen landing page jellegű honlapot épített Donát barátom, akit említettem, neki ez az egyik fő vonala, és ő ebben nagyon profi, és ő mondta nekem korábban, most így marketing szempontból, most ezt így nagyon pozitív értelemben vett marketinget értek, tehát én mondtam neki, hogy Donát, én nem szeretném, hogy ebből a könyvből egy ilyen marketing fogás legyen, csak azért, mert itt van egy ilyen történet, ami valószínű sokakat megfog, hogy ez egy ilyen reklámanyag legyen gyakorlatilag, és ő mondta erre, hogy Berci, ott, ahol tudunk segíteni, kötelességünk megtenni azt, és ugye a mai világban már legfőképpen úgy tudunk eljutni az emberekhez, hogy online formában, Facebookon, Instagramon, YouTube-on, LinkedIn-en, ezen az említett honlapon, mindenhol ott vagyunk, ugye posztokkal, hirdetésekkel, videókkal, mindenféle tartalmat gyártunk, erre egy külön csapat van, aki az egyes platformoknak a kontentjeit gyártja, és mi pedig ugye most idézőjelben offline eseményeken is, könyvbemutatókon, előadásokon, a budapesti nagyobb ilyen futóeseményeken is ki szoktunk települni, akár egy-két napos teljes hétvégére is, és így tudtunk elérni most már több mint 1000 embert, mint úgy értem, hogy több mint 1000 könyveladást értünk el, és az országos terjesztésbe való bekerüléssel is több ezer példányt nyomtattunk ki még pluszba, és ugye, hogy ennek a mérőszámai hogy alakulnak, azt majd így az év végén fogjuk meglátni, hiszen most október elején kerültünk a terjesztésbe, és ugye még itt van az amazonos külföldi terjesztéses vonal is. Ebbe már most belemenjünk, vagy még így a hazai területen?
Érdekel, ez különösen izgalmas ez az Amazon történet. Oké, a hazai terjesztés, tehát akkor tulajdonképpen most kerül be igazán könyvesboltokba?
Igen, hát ez ilyen 3 héttel ezelőtt nagyjából, és magán, tehát így teljesen nulláról indulva, így nulla tapasztalattal azért visszajeleztek akár ilyen nagyobb könyvkiadótól is, hogy ezt mindenképp ők is átveszik a terjesztésbe, és hogy nem kiadók, hanem könyvterjesztők, mert látják, hogy önerőből is milyen hatása van a könyvnek, hány száz vagy hány ezer embert elérünk, és hány száz visszajelzés érkezik. Úgyhogy a hazai része az még ugye folyamatban van, és ezt még egy ilyen fél évig, egy évig szeretnénk is folytatni. Így nagyon aktívan kampányolva a könyvet minél több emberhez eljuttatni, de ugye mellette beindítjuk az a nemzetközi terjesztést is. Ahogy említetted a bevezetőben, ugye az Amazonon angolra fordítva a könyv megtalálható. Egyébként ennek a, hogyha valaki rákeres, nyilván a nevem alapján is ki fogja dobni, de Believe, Live, Run, így lett lefordítva, hogy itt teljesen konzisztensek tudjunk maradni a borítónak az alculatával, tehát hogy nem feltétlen abban sorrendben jönnek a szavak, mint a magyar változatban. És itt ugye szintén csak nulla tapasztalatról indultunk, és ezt még a mai napig mi is tanulmányozzuk, hogy például a nemzetközi marketing az miből áll, de ugye itt a LinkedIn hirdetésektől kezdve szintén ugye a Facebook, Instagram, YouTube csatorna, de itt már ugye a Twitter is például képbe jön, azért, mert mondjuk Magyarországon ezt nem használják olyannyira sokan, például Amerikában ez is sokkal használtabb platform, és most újabban egyébként ahol lehetne még ugye terjeszkedni, az a TikTok, hogyha lenne mondjuk ott is egy angol nyelvű csatornánk. Én egyébként magyar nyelvvel elindítottam egyet, ami pont így sportról, tudományról és a könyvvel kapcsolatos dolgokról szól, és ott is azt tapasztaltam egyébként, hogy, tehát, hogy nekem is megvoltak az előítéleteim, hogy fú, TikTok, akkor ott biztos a lányok táncolnak, meg tátognak, meg ilyesmi, és hamarosan ez a platform is egy olyan platformá fogja nőni magát, ahol egyre több értékteremtő tartalma is megjelenik, és én sem szerettem volna lemaradni erről a vonatról úgymond, mint annak idején például az Instagramon, amikor beindult, ott is először ugye még csak a, nem tudom, a nyaralásokat, meg az ételeket fotózgatták az emberek, és azóta meg ott is ugye rengeteg értékes tartalom is születik, és szerintem így lett a TikTokkal is, úgyhogy én is időben elkezdtem ott is úgymond terjeszkedni, most még csak egy ilyen személyes profillal, de például a könyvnek egy külön profilt szeretném majd ott létrehozni, mert most még nagyon sok fiatalt ott el tudunk érni, akiknek egyébként ez egyfajta cél, tehát a fiatalok egy célközönsége a könyvnek is. Úgyhogy így marketing vonalon még ez jutott eszembe, és ugye, hogy az Amazonra hogy lehetett kikerülni, az egyébként egy végtelenül egyszerű folyamat, csak tudni kell mondjuk a megfelelő beállításokat elvégezni, nyilván itt lehet egy grafikus kollégának a segítségét kérni, ott azért az nem működik, hogy a teljesen nyomdakészre tördelt verziót, csak úgy két kattintással feltölti az ember, tehát hogy az Amazonos szabványokra kell szabni az egész fájméretet és minden ilyesmit, ugye borítót, leírást adni neki, és utána ez egyik ismerősöm mondta, akinek szintén van jó pár könyve, ő sokkal nagyobb a tolja egyébként ugye nemzetközi terjesztést is, de mondta, hogyha attól, hogy én felteszem az Amazonra a könyvemet, az olyan lesz, mintha megírtam volna ezt a magyar verziót, és itthon így kitettem volna a tablakba, tehát hogy attól az ég egyet a világon senki nem fogja tudni, hogy az ott fenn van és elérhető, azt rendesen meg kell nemzetközi szinten marketingelni. És akkor itt például az Amazon hirdetéseken belül is van több verzió, amit említettem, LinkedIn-en lehet egy ilyen nagyobb elérést generálni még, és a többi social felületen ugye már organikusan nem igazán lehet növekedni, Facebook, Instagram ezeken, amik már úgy telítődtek piac ügyileg, viszont például egy TikTokos platform erre is megfelelő lehet, csak azt is mindenképp nemzetközi szinten kell akkor űzni, és külföldi partnerekkel, vagy akár külföldi alapítványokkal való kapcsolatfelvétel is terben van, és ez gyakorlatilag most a nemzetközi tevékenységünk. Tehát mondom, hogy idén még azért a hazai tevékenységet próbáljuk maximalizálni, meg a jövő évben is, de mellette már elindítjuk a külföldit is. És egyébként még itt lenne egy gondolatom, de nem akarom az egész történetet lelőni, hogy a könyvbevételőből egy alapítványt is létrehoztunk, a Putin Hinni Élni Alapítványt, és erről is lehet, hogy egy pár mondatban akár tudnék mesélni, hogy ezzel mi a célunk, hogy hogyan kapcsolódik az egész könyvkiadatáshoz.
Uh-huh. Jó, még ezt ne felejtsd el semmiképpen sem. Még szeretnék kérdezni, hogy mondjuk ilyen, hogy fordító. Tehát ez hogyan találod, hiszen nagyon fontos, hogy ez a fordítás, ez jó legyen. Ezt hogyan találtad meg az angol fordítódat? Vagy akár te magad fordítottad, vagy hogy nézett ez ki?
Mindenképpen egy anyanyelvi szintű fordítást szerettem volna, tehát hogy az nagyon meg sem fordult a fejemben, hogyha bár viszonylag jól beszélek és jól tudok angolul, tehát hogy nem én akartam ezt semmiképpen lefordítani. És először az ismeretségi körből kértem be ajánlatokat erre, illetve ugye a neten, amiket találtam, hivatalos árajánlatbekérőket fogalmaztam meg fordítóirodáknak, és ez is egy ilyen több hetes folyamat volt, még visszajöttek. Tehát Minden esetben kértek egy-egy mintaoldalt, illetve ugye karakterszámot, meg az igényeket, például, hogy anyanyelvi lektorálást szeretnék a végén. Tehát, hogy nem tudták, hogy mennyire kell úgymond profira csinálni, és mondtam, hogy mivel maga a történet, a könyv, ez életem egyik műve gyakorlatilag, felkerül egy nemzetközi terjesztő hálózatba, akkor szeretném a lehető legprofibra, úgyhogy egy anyanyelvi szakmai lektorálást is kértem a fordítás után, és hogy gyakorlatilag egy fordító irodával sikerült megegyeznem egy viszonylag korrekt árban, ők egyfajta szponzorációt is nyújtottak a fordítással kapcsolatban, mert azért mondjuk egy ilyen 250 ezer karakteres könyvnek a fordítása az akár 1 millió forint is lehet. És nekem egyfajta támogatás gyanánt egy nagyon kedvező áron tudták lefordítani, illetve én a több akár barátoktól, akiknek cége van, vagy egyesülete, ők a fordítási árba bele is tudtak szállni, szóval ezt már nem úgy kellett saját zsebből úgymond kifizetnem. Ez volt a támogatói része a könyv nemzetközi terjesztésének, és ugye az említett alapítványt azért hoztuk létre, hogy itt minél nagyobb a tudjuk majd az együttműködés akár külföldi cégekkel, vagy az alapítványokkal mi is végezni.
Uh-huh. És látsz már eredményeket az Amazonos értékesítésben, vagy még korai ezt kérdezni?
Látom nyilván az eredményeket. Itt én még nagyon-nagyon kis számokkal rendelkezem, tehát hogy körülbelül ilyen 50 példányt töltöttek már le, ami nyilván nemzetközi terjesztés tekintve nagyon-nagyon csekély. Viszont még nem kezdtük el igazából a nemzetközi marketing részét, tehát hogy még nem hirdetünk sehol, és ahogy említettem, a nemzetközi marketing az legfőképpen az offline eseményeket leszámítva, ami mondjuk az elmúlt másfél évben nagyon nem is tudott megvalósulni, ugye hirdetések útján történne meg, viszont erre még nem volt nem volt bücsénk, úgyhogy ezért van ez a kicsaladott példányszám, viszont ott is vannak különböző trükkök, például Amazonon lehet egy ilyen 5 napos ingyenes promóciót futtatni, és először én is ott csodálkoztam, hogy ez miért jó, hogy ingyen valaki letölteti az e-bookot. És ugye azért, mert ott utána rangsorolásba kerül a könyv, és előrébb sorolódik, és mondjuk a For You, vagy a Recommended részen fel fogja dobni ezt a könyvet is, hogyha mondjuk valaki sportpszichológiát keres, mondjuk ezt az előbb említett könyvet, ez a How Bad Do You Want It, valaki ezt megkeresi, akkor lehet, hogy ezt a Futni, Hinni, Élni című könyvnek az angol verzióját is neki ajánlottba fel fogja dobni. Tehát ott ilyen kis apró trükkök is vannak, amikkel lehet terjeszkedni, de a hirdetéses vonal, amiben mi is nagyon szeretnénk beletanulni következő hetekben, hónapokban.
Uh-huh. És történik még más is egyébként itt a következő hetekben vagy hónapokban, mert hogy előadsz majd november 27-én a Kiadom a könyvemet konferencián, ahol az Amazon is abszolút téma lesz. Arra kérdezlek mindjárt, hogy mit hallunk majd tőled, de előtte még a velünk lévő hallgatóknak van egy üzenetem.
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
Szóval miről adsz elő Lurdi házban november 27-én a Kiadom a könyvemet konferencián?
Igen. Oda a könyv csapatával érkezünk, a 3 fős core team-mel úgymond. A könyv orvos szakmai lektora is jön, illetve a kommunikáció szakértője, és itt az előadásunk címe az, hogy kézirattól az Amazonig, és teljesen nulla, tehát hogy ebben a területben nulla kapcsolati tőkével rendelkezünk, és nulla tudással gyakorlatilag, és maga az ügy, amit mi szeretnénk eljutatni minél több emberhez, azt karolták fel úgymond nagyon sokan, akár céges támogatók is, és emiatt hoztuk létre az alapítványt is, hogy ezt még nagyobbat tudjuk majd csinálni a későbbiekben. Tehát onnastól kezdve, hogy valakinek megszületik a fejében az az ötlet, hogy könyvet szeretne írni, és mondjuk meg is van az a történet, hogy miről, akár saját történetéről, vagy kitalálva mint fikciót, vagy ír egy mesekönyvet, ez tök mindegy most az, hogy mit talált ki, hogyan tudja eljuttatni egészen az Amazonig és a nemzetközi terjesztésig, és a lépéseken szeretnénk végigmenni a saját kiadatásunk által, és ugye itt a végén egy ilyen nyitott beszélgetést hagynánk majd mi is, hiszen az Amazonon való terjeszkedést még mi is tanuljuk a mai napig, viszont itt a kezdeti elindulásban abszolút tudunk majd releváns információkat megosztani, utána pedig akár ezekről a számokról is későbbiekben tudunk már valami visszajelzést adni, hogy hogyan sikerül a kampány, milyen felületeket érdemes használni, hogyha külföldi területen gondolkozunk, ahogy említettem például azt, hogy mondjuk Twittert idehaza nagyon kevesen használják, de mondjuk vannak olyan országok, ahol meg ez a, olyan, mint mondjuk nálunk a Facebook, Instagram, hogy legtöbben ezt használják.
Kíváncsian várjuk az előadást akkor, és kedves hallgatóink, akik velünk vagytok, együtt szeretnénk kedveskedni egy ajándékkal, hogyha kiadom a könyvemet, www.kiadomakönyvemet.hu oldalon böngésztek, és szeretnétek jegyet venni és eljönni a konferenciára, akkor a jegyvásárlásnál egy kuponkódot kell beírnotok, könyvépítő kuponkód, ezzel minden típusú jegyre 30% kedvezményt kaptok, úgyhogy még egyszer tehát www.kiadomakönyvemet.hu, és ott a jegyvásárlásnál kuponkód a könyvépítők, és minden jegyből 30% kedvezményt tudunk adni, úgyhogy így tudtok eljönni, meghallgatni majd az előadóinkat, mert ott természetesen a honlapon minden előadónk és a program is fönt van, legyünk minél többen. Az alapítványról akkor még néhány szót kérlek, mondj nekünk, mik a céljaitok, mivel foglalkozik ez az alapítvány?
Igen, tehát a sporttal és egészségügyel kapcsolatos tevékenységi körünk van. Ahogy említettem, a könyvbevételéből hoztunk létre, és a könyvbevételéből tartjuk most jelenleg fenn, ahol legutóbb egy ultrafutó társunknak a gyógyulását támogattuk, illetve legfőképp jelenleg ugye ilyen futós körökben vagyunk mi is benne, de szeretnénk kiterjeszteni a tevékenységi körünket, például gyógyulókérben lévő betegeknek, vagy akár már gyógyult betegeknek a további sportra való felkészítésében, tehát hogy én is ugye tapasztaltam azt, hogy találni egy olyan közösséget, ahol az embert megértik, és nyíltan felvállalhatja azt, hogy ő mind ment keresztül, és mindenképp van egy közösségépítő tevékenységünk, és egy sporttal és egy egészséggel kapcsolatos tevékenységi körünk, és tényleg az, hogy például előadásokat tartunk, könyvbemutatókat voltak céges rendezvényeken, ahol ezeket már elindítottuk, akkor még alapítvány nélkül. Most viszont ugye, hogy minél nagyobbra tudjunk majd terjeszkedni, akár idehaza, akár nemzetközi szinten, és ezt a közösséget építeni, ezért gondoltuk azt, hogy egy alapítvány megfelelő formátuma lesz ennek.
Sok sikert kívánok akkor az alapítvány tevékenységéhez is. Még egy kérdés van hátra ebből a mai beszélgetésből.
Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyv lapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak. Mit olvas éppen? Rovatunk támogatója az undergroundbolt.hu online könyváruház. Minden vásárlás mellé ajándékkönyvet adunk.
Ilyen a kérdés, tehát mit olvasol most?
Igen, most ebben a pillanatban egyébként a Dopamine Nation nevezetű könyvet, ez is ugye az angol címet, szerintem magyarul még nem is nagyon érhető el, ez idén, évelején jött ki, ugye az Amazonon vettem meg e-book formájában, ez a függőségekről szól, és azért a futás, hogyha valaki úgy nagyon rákattan a futásra, például az is egyfajta függőséget tud okozni, és arra voltam kíváncsi, hogy mi ennek az élettani háttere, de ugye itt a könyvben azért sporttól elvonatkoztatva az élet területén mindenféle függőségről van, és egyébként én a könyvben is másféle aspektusokat szintén megemlítek, például a videójátékra való függőségeket is, és ennek a mélyebb szakmai területét szeretném most én is megtapasztalni, és hát, hogyha egy későbbi kötetben erről még részletesebben is fogok tudni érni, nem csak a futás tekintetében.
Ezek szerint tervben vannak későbbi kötetek, tehát akkor nem állsz meg ennél a könyvnél, hanem jön majd, lesznek majd folytatások.
Igen.
Oké. Okay. Sok sikert, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is. Sziasztok, szia.
Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, ahol Kiadom a könyvem Könyvépítők néven találsz minket, valamint látogass el weboldalunkra kiadomakönyvemet.hu. Köszönjük a figyelmedet!